Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 33. Zsoltárunk első versét. A 33. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! És a 278. énekünket keressük elő. 278. És énekeljük az első, valamint a harmadik verstől végig terjedő szakaszát. Tehát a 278. éneket az első versével, aztán a harmadik versétől végig. A 278. énekünk így kezdődik: Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.
Minden állat boldog. mondja, mely nagy az Úr jósága. Bölcs Isten remegi, kik az ő képei vagytok, és a tőle lehelt emberi lélekkel bírtok, az örökké valót lássátok, munkáiból és imádjátok, egy szívvel és szájjal mondjátok, dicséret, dicsőség, tisztesség és hála.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumának 15. részéből olvassuk Isten igéjét, a 11. verstől a fejezet végéig. Lukács evangéliumának 15. részében a 11. verstől a fejezet végéig ezt olvassuk. Mondta pedig, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődék annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldé őt a mezeire disznókat legeltetni, és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elméne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És mondanék ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok felreját. És húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozva a hízott túlkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondanéki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott túlkot, mivel hogy egészségbe nyerte őt vissza. Erre ő megharagvék, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérleli őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, íme annyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott túlkot. Azt pedig mondanéki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát szívünkben. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy téged dicsérhetünk az ének szavaival is, és most az imádságunk szavaival is. Téged, aki jóságos vagy, nem csak a te gyermekeidhez, akik már a te otthonodban vannak, hanem a te ellenségeidhez is, akik még távol vannak tőled. Köszönjük néked, hogy szeretettel fordulsz hozzánk is. Legyünk akárkik is. Legyünk, bár melletted döntött, valóban hívő emberek vagy, még téged kereső, utánad vágyakozó emberek. Köszönjük néked, hogy a te szereteted Krisztusért való. Ő érette szeretsz minket. Köszönjük, hogy ahogy a fogadó igén is hallhattuk, általa békéltetted meg magaddal a világot. Köszönjük néked, hogy Krisztusért kibékíted magaddal az ellenségeidet. Köszönjük néked, ha már megtörtént ez, és kérünk téged, hogy ha még nem történt meg, hogy kibékültünk volna veled, békíts össze magaddal. Fordíts magadhoz, hogy benned hívő, veled békességben élő emberek lehessünk. Segíts, Urunk, megláthassuk most is, hogy mennyiszer vagyunk igazán ellenségesek veled szemben. Te látod, hogy mennyire nem ismerjük magunkat. Látod, hogy milyen sokszor azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk már az ellenségeid, és közben mégis ott rejlik a szívünkben a veled való szembefordulás, szembeszegülés, indulata, vágya, törekvése, ösztöne. Könyörülj meg rajtunk, mert olyan sokszor előtörez belőlünk, és olyan sok vétket követünk el emiatt. Most is kérünk, hogy bocsáss meg nékünk, és tisztogass meg minket ezektől a nyomorúságainktól, vétkeinktől, és ölelj át bennünket bocsánatoddal, szereteteddel. De segíts, Urunk, hogy a te ígéd eljuthasson a szívünkhöz ezen a mai napon is. Látod a mi szívünket, Urunk, hogy annyi mindent tudja betölteni, a hétköznap élet forgataga, tennivalóink, dolgaink, terveink, vágyaink, érzéseink, mind-mind ott vannak bent a lelkünkbe, a szívünkbe. Kérünk, hogy a te ígéd vegye most át ezek helyét. Hadd teljünk meg a te ígéddel, a te szavaddal, tápláld azzal a mi szívünket, a mi lelkünket. Kérünk, szólj hozzánk a te nagy nevedért, lelked által. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 166. énekünknek az első versét. A 166. énekünk első versét, ami így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét János apostol első leveléből olvassuk, a 4. rész 9. versétől a 11. versig. A megnevezett helyen ezt olvassuk. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az előző vasárnapon arról kezdtünk el gondolkodni, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha valaki valóban nem csak tudja, hanem hiszi az evangéliumot. Hiszi azt, hogy őt, a nyomorult bűnös embert Jézus Krisztus kereszt áldozatáért, és egyedül azért, de azért örökre és teljesen szereti az Isten. Elfogadta Isten. Mi történik, amikor ezt valóban elhiszi valaki? Az ígének, Isten evangéliumának, Krisztus evangéliumának. Láttuk az előző vasárnapon, hogy ha valóban hisz valaki, akkor annak az lesz a következménye, hogy megszereti az Úr Jézust. megszereti az ő szavát, az ő igéjét, és megszereti az ő népét is. De van még néhány tünete a valódi hitnek. Szeretnék ma is egy párat így elmondani nektek. Mert, mint ahogy sok betegségnek egyértelmű tünete van, és ezekből megállapítható, a tünetekből tudni, hogy mi a tulajdonképpeni baj, betegség a szervezetben, ugyanúgy a lélek eme betegségének, amit nevezzünk most idézőjelbe betegségnek, a hitnek is megvannak a tünetei, amikből kiolvashatók, hogy valóban hisze valaki, valóban üdvösséges, igaz hittel bír-e valaki. Úgy nehezen vagyunk azért kaphatók arra, hogy ezeken a dolgokon talán elgondolkozzunk mélyebben, de szeretnélek ugye erre bátorítani benneteket. Néha hallok ilyet, hogy emberek figyelgetik a saját testüket, szervezetüket, és akkor aztán, ha valahol valamit úgy éreznek, hogy nincs rendben, akkor mindjárt mennek az internethez, és bekapcsolják azokat az orvosi honlapokat, hogy valahogy a tünetekből úgy diagnosztizálják saját maguknak a baját. Megállapítsák, na ez itt fáj, ott, akkor nekem ez a bajom, az a bajom, úgyhogy amikor elmennek már az orvoshoz, sokszor már ugye az ember tudja, hogy neki mi a baja előre. Az orvosnak is kell összeszednie magát, hogy esetleg kiverje az illető fejéből a téves diagnózist. Na, hát úgy, amit a testünkkel megcsinálunk, azt a lelkünkkel is meg kell csinálni, a lelkünket is kell diagnosztizálni, de hát az az igazság, hogy erre se nagyon vagyunk képesek. Elég szakavatatlanok vagyunk, úgyhogy mindig kérnünk kell az Urat, hogy ő segítsen rajtunk. A Zsoltárokból olvassuk ezt, hogy vizsgálj meg engemet. És az Úr megvizsgálja mi lelkünket, szívünket, és meg tudja nekünk mondani, hogy mi a mi igazi bajunk. Minden esetre bizonyos szempontból nekünk magunkat is meg kell vizsgálni, mert olvassuk a 2. Korintusi levél 13. részében azt az apostoli intést, hogy magatokat is vizsgáljátok meg, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg magatokat. Tehát egyrészt saját magunkat érdemes megvizsgálni, hogy azok a tünetek, amikről itt beszélünk, ezek megvannak-e nálunk. Szeretjük-e mi Jézust, a szavát és a népét, amiről múlt vasárnap beszéltünk. És meg lesznek-e azok a tünetek, amikről ma szeretnék beszélni pár szóban. És közben, miközben magunkat kutatjuk, az Úrnak is szóljunk, és mondjuk neki, hogy Uram, lelked által segíts nekem, hogy igazán fölismerjem, hogy én hívő ember vagyok-e. Valóban hiszem-e az evangéliumot? Hiszem-e Krisztust? Most nézzünk megint néhány tünetet. Az igaz hitnek a tünete, testvérek, az Úr Jézusba való örvendezés. Örvendezés a Krisztusban. Amikor valóban hiszi valaki, hogy Jézus Krisztus keresztjéért, véréért szereti őt, a bűnös embert, az Isten. És nem azon múlik ez az isteni szeretet, amit az ember, a bűnös ember tesz vagy nem tesz, hanem azon, amit Jézus tett érte, akkor az ilyen embernek, akiben tudatosul, hogy az Isten engem Krisztusért, és egyedül ő érette szeret, az ilyen embernek, testvérek, a szívébe öröm költözik. Most, hogy nagy öröm, kis öröm, ilyen öröm, olyan öröm, azt mindegy, azt ne firtassuk, mert ez a szubjektív dolog, nagyon egyéni dolog, de az biztos, hogy egyféle öröm betölti annak az embernek a lelkét. Elolvastuk itt ezt a tékozló fiú történetét a Bibliából, ahol azt látjuk, hogy ő ugye eltékozolván az atyának az összes vagyonát, jön haza, és már is fut elé az atya, mint egy megbocsátón, átöleli, magához szorítja, és ezt a gyereket utána szépen visszahelyezi az ő korábbi állapotába, helyzetébe, méltóságába. És akkor mi történik ott abban az atyai házban? Egy nagy örömünnep kezdődik. Kezdének azért vigadni, olvassuk az igébe. Amikor jön haza az idősebb testvér, ugye, aki a jó fiú volt, aki mindig otthon volt, az is hallja a zenét és a táncot. Hát annyira nagyon erősen vigadoztak, hogy ott még zene meg tánc is volt. Hát ez így van, testvérek, hogy amikor valaki az atya karjaiba kerül, amikor átéli azt, hogy engem, aki mindent eltékozolt, ami én nyomorult bűnös ember vagyok. Annyiszor vétkeztem az én mennyei atyám ellen. Kell se tudom mondani. A disznók mellől, a moslékos vájú mellől jövök. És ő engem visszafogad, ő engem elfogad. A Krisztus áldozatára, a Krisztus vérért szeret engemet, és visszafogad magához. Otthont ad nekem magánál. Megbocsát, és elfogad engem. Aki semmit nem tudok ezért tenni. Ezt testvérek, az ilyen ember lehetetlen, hogy ne örüljön. Lehetetlen, hogy valamilyen szinten ne legyen az öröm a szívébe. Amikor jön haza az a idősebb fiú, az majdnem kimaradt ebből az örömből, mert az ottan sopánkodni kezdett, ugye, és neheztelt az apjára, hogy lehet ő irgalmas az ő tékozló testvéréhez, vagy fiához. Hát ő majdnem kimaradt ebből az örömből, de aztán reménységünk szerint ő is bekapcsolódott ebbe az öröm ünneplésbe. Aki elveszett testvérek ma is, és megtaláltatott, elment az atyától, de visszatért az atyához, és átélte az ő szeretetét, bocsánatát, kegyelmét, jóságát. Az az ember, biztos vagyok benne, hogy örülni fog. Öröm tölti be a szívét. Nézzétek, a Bibliában ez újra meg újra így refrénszerűen visszajön. Amikor az a fekete szerecsen komornyik ment éppen Jeruzsálemből haza, és ott olvasgatta az Ézsaiás tekercsét a pusztaságba. Ugye az Úr oda vitte hozzá Filipp apostolt, és akkor Filipp oda szegődött a szekér mellé, és felszállhatok mellé. Persze, gyere. És látja Filipp, hogy olvassa a Bibliát, az Ézsaiás könyvét, a szerecsen főember. És akkor, hát érted, amit olvasol? Nem értem, ha csak valaki el nem magyaráz. Elkezdi neki magyarázni. És tudjátok, az történik, hogy ez a szerecsen főember. Hisz Jézus Krisztusban. Hiszi, hogy Jézus az Isten fia. És mi történik, testvérek? Azt olvassuk, hogy mindjárt megkereszteli őt, Filipp, és olvassuk megint ezt a kis megjegyzést, és Filipp eltűnik onnan, a szerecsen főember pedig továbbment az útján örömmel. Mert hitt, és örömmel ment tovább az útján. Aztán olvassuk azt a drága történetet a filippi börtönőről, aki ugye majdnem öngyilkos lesz, és aztán ott Isten kegyelme ugye őt is utoléri, és ő is hisz Jézus Krisztusba, és nem csak ő, hanem az egész háznépe. És ott olvassuk ezt a megjegyzést az írásban, egész háznépével együtt örvendezett, hogy hitt az Istennek. Ott is egy öröm volt a szívekben. Mert hittek az evangéliumban, hittek Krisztusba. Hát testvérek, annyi példa van a mai világból is. Hát egyszerűen az nem létezik, hogy valaki átéli, hogy az Atya megbocsát nekem minden bűnt a Krisztus drága érdemért, és akkor ez az ember, aki valóban hiszi ezt, az igének hiszi, az evangéliumnak hiszi, egy ilyen savanyú jóska maradjon. Hát éppen most menekült meg a bűnből, a kárhozatból, kapott bűnbocsánatot, kapott örök életet, és akkor ott továbbra is hát lehet egy ilyen magába fordult, ilyen gyászos tekintetű valaki. Hát az nem lehet, testvérek. Valamiféle örvendezés kell, hogy betöltse az ilyen embernek a szívét, lelkét. Mi nagyon sokféle örömöt ismerünk ebben a mai világban is. Mindig megtaláljuk a kis földi örömeinket, akár egy ételbe, italba, férjünkbe, feleségünkbe, vagy én nem tudom, ki mibe, egy jó regénybe, vagy én nem tudom, munkájába. De vajon, testvérek, ezek mellett, az örömök mellett ezt az örömöt ismerjük-e? Ez az öröm ott van-e a szívünkben, az evangéliumban hívő bűnös ember, az érdemtelenül Krisztus érdeméért mégis visszafogadott, bocsánatot nyert embernek az öröme? Ezt ismeritek-e? Vizsgáljátok meg a szíveteket. Ezt az örömöt ismeritek-e? El tudjátok-e mondani, hogy én egy alapjában egy örvendező ember, hogy miért? Nem azért, mert jót tettem, meg mert szép ruháim vannak, meg mert ez sikerült, meg nem. Alapvetően azért, mert az Atyám szeret engem, és tudom, a Krisztusért megbocsátott nekem. És ő érte nekem örök életet adott, üdvösséget adott, és nekem egy más életem van. Ott van-e a szívetekben ez a bizonyságtétel? El tudjátok ezt mondani valakinek? S látszik-e rajtatok ez az öröm? Vagy ha valaki rátok néz, mindig tényleg csak egy ilyen kesergő, szomorú, panaszkodó embert lát, aki hát azt sem lehet tudni, hogy mi neki a baja, vagy mi nem a baja. De hát állandóan csak a keserűség ömlik belőle, meg a szomorúság. Szóval ez az öröm azért, ez valahogy látható lesz. Hát az a tékozló fiú is látható módon örvendezett, nem? A háznép is úgy örült. A Szerecsen komornyék is úgy örült. A Filippi börtönőr háznépe is örvendezett. Ez látható volt rajtuk. Rajtatok mai keresztjéneke, rajtunk mai keresztjéneken is. Meg kell, hogy látszódjon ez a tünet, az örömnek a tünete, ha hiszünk. De nézzünk egy másik tünetet is. Ez a Krisztusban való békesség. Aki testvérek hiszi az evangéliumot, annak a lelkét valami nagy békesség tölti be. Most megint azt mondtam, hogy nagy. De lehet azt kellett volna mondanom, hogy kicsi. De megint hagyjuk ezeket a minősítéseket, hogy nagy vagy, kicsi vagy, mély vagy, mit tudom én milyen. Ne minősítsük. Békesség. Békesség. Az evangéliumot hittel befogadó ember lelkére valahogy úgy hat az evangélium örömhíre, akár egy ilyen egy görcsoldó, vagy én nem is tudom, valami feszültségoldó, vagy félelemoldó gyógyszer egy beteg lélekre. Addig az ember testvérek mindig görcsöl. Hol ezért, hol azért, hol amazért, esetleg még azért is, hogy szeret engem az Isten, vagy nem szeret az Isten, van-e örök életem, vagy el fogok kárhozni, ha meghalok, látom a bűneimet, a lelkiismeretem jelzi őket, de hát vannak jó tetteim is, de elég-e ez az üdvösséghez, nem elég, tele vagyok ilyen belső feszültséggel, nyugtalansággal. Hogyan is állok az Istennel, vagy hogyan nem állok? Egyszerűen nem látok tisztán ebben a kérdésben, és idegesít ez a dolog, és borzolja a kedélyemet. Vagy egyenesen félhetek is. Félhetek, retteghetek, hogy talán majd a büntetéssel kell szembenéznem, az Isten büntetésével a bűneim miatt, amik már itt is a földi életembe, jön majd valami rossz, valami tragédia az életembe, valaki meghal, vagy én halok meg. És akkor mi lesz a halál után velem? Állandóan egy ilyen félelemben, egy ilyen görcsölésben él az evangéliumban nem hívő ember. Próbálja persze magát nyugtatgatni, tényleg akár gyógyszerekkel is, de lehet, hogy különböző érvekkel is, hogy hát én itt voltam, ott voltam, elmondtam ezt az imát, én konfirmáltam, úrvacsoráztam, én templomba is jártam, Én ez meg azt csináltam, de hát valahogy ezektől, a dolgoktól az ember lelke igazán nem nyugszik meg, nem lesz benne egy békesség. A valódi békesség, testvérek, az akkor történik, amikor Jézus Krisztusban hiszünk, az evangéliumban hiszünk. Amikor elfogadjuk, hogy ő érte, szeret minket Isten, és megbocsátott nekünk. Amikor ezt tényleg hisszük, akkor megnyugszunk. Onnantól már nem görcsölünk, hogy nekem kell kiérdemelni a bocsánatot. Nem, mert Krisztus kiérdemelte. Ó, nekem kell kimásznom a pokolból. Nem, mert Krisztus már kihúzott, vagy Krisztusért az én atyám kihúzott a pokolból. Egyszerűen félhetek az ítélettől, de most már nem kell félnem az ítélettől, mert Krisztus elvitte az én igazságos ítéletemet az ő vállain a keresztfán. Most már nekem békességem lehet. Az Istennel békességbe lehetek, és ezért a szívemben is békesség van. Nyugalom van. Nem rettegés, nem félelem, nem szorongás. Testvérek, megint egy csomó embert lehetne így felhozni, akik ezt a Bibliából is, akik ezt átélik, ezt a minden értelmet felülhaladó békességet. Ott van ez a tünet a ti lelketekben. Lehetséges, hogy a hétköznapi élet dolgai fölkavarnak minket, vagy nyugtalanítanak bennünket, most nincs munkám, vagy ez nem sikerül, vagy az nem jön össze, vagy itt van, ott van probléma, és emiatt nyugtalan, feszült, egy kicsit idegesebb vagyok. Lehetséges. De mégis ezek mögött, ezek alatt, vagy ezek fölött, ha én valóban evangéliumban, Krisztusban hívő ember vagyok, ott kell, hogy legyen ez a megmagyarázhatatlan békesség. Szokták ezt a példát mondani, hogy olyan ez a lelki békessége a hívő embereknek, mint a tenger, hogy a teteje úgy hullámzik egy pár méterig, De ezt alatta meg ott olyan teljes béke honol. Ezt a mély békességet, az Istennel megbékült, Krisztusért elfogadott ember békességét a lelkedben, a szívedben ismered. Ez a békesség, ez olyan rendíthetetlen valóban, hogy ha a halállal szembesül az ember, akkor se múlik el, hogy így mondjam. Nem tűnik el. Nem tűnik el. Vannak, akik ugye így a halál kérdését így próbálják magukról levakarni, pedig ez az egyik legfontosabb dolog ezzel valahogyan szembenézni. Úgy egyszer édesapám mondta, hogy elment egy haldoklóhoz, és hát azt kérdezte tőle, hogy nyugodtan nézze a halálnak a szemébe. És azt mondta, hogy hát ő igen. Hát miért? Hát ő a mennybe fog jutni. De miért? Azért, mert a TSZ-esítéskor 2 tehenet beadott a TSZ-be. Hát volt neki békessége ennek a bácsinak, de ez egy hamis békesség. Nem erről a békességről van szó. Ez az a békesség, ami az embernek a saját teljesítményén nyugszik. De lehet azt is mondani, testvérek, ennél egy kicsit kegyesebb dolog ez, hogy na, te ha halállal szemben, miért van békességed, hogy örök életed lesz, vagy hogy az Istenhez kerülsz, ha meghalsz. És akkor mondja, hogy hát azért, mert Jézus megváltott engem, és én megtértem. Mert én bűnbánatot tartottam, mert én hittem. És akkor azért, amit Jézus tett meg, amit én tettem, azért a kettő dologért van nekem békességem, hogy üdvösségem van. Nem, testvérek. Ez is egy rossz megközelítés. Az igazi békesség, amelyik egyedül azon nyugszik, amit Krisztus tett értem. Nem amit én még ehhez hozzátettem, akár mi is az. Nekem azért van békességem, a szívemben, a lelkemben, mert Krisztus megváltott a kereszten. Megszerezte nékem az üdvösséget, megszabadított engem a kárhozatból. Békességet biztosított az Isten és köztem. Köztem és Isten között. És nekem ezért békesség van a szívemben. Nem haragszik rám az Isten, és én sem haragszok rá. Szeret engem, és én is szeretem őt, és ezért egy békesség honol a szívemben. Ha a halál jön, akkor se ijedek meg. Akkor is ott lesz ez a békesség, még ha egy kicsit meg is ijedek. Ismeritek-e ezt a Krisztusban való békességet? Ez is tünete az igaz hitnek. A harmadik tünet az Úr Jézus iránti hálaadás. Hálaadás. Vajon, testvérek, ha valaki hiszi az evangéliumot, és mind azt, amit az ígér neki, akkor nem fogja-e annak az embernek a lelkét betölteni a Szent Háromság Isten iránti hála érzése, érzülete? Nem fogja-e betölteni? Van egy ilyen régi sláger, amit hallunk, amit ismertek is. Úgy szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni, amit értem tett az én anyám. Hát hálát érzünk a szülők iránt, akik annyi áldozattal neveltek minket, hordoztak minket, szeretgettek minket, akkor ne éreznénk hálát a Szent Háromság Isten iránt. Ne éreznénk hálát, aki gondoskodott rólunk, hogy megváltót küldött nekünk. Ne éreznénk hálát a Krisztus iránt, aki elvitte a bűneinket, a büntetésüket, aki üdvösséget, bűnbocsánatot szerzett nekünk, bebiztosította nekünk az Isten szeretetét. Ne lennénk hálásak a Szent Lélek Istennek, aki eljutatta hozzánk az örömhírt, és hitet adott belénk, hogy higgyünk ebben az örömhírben, az evangéliumban. Lehetetlen, testvérek, hogyha mi elfogadtuk, hittel elfogadtuk Krisztust és az evangéliumot, akkor ne lennénk hálásak, nem csak Krisztusnak, az Atyának és a Szent Léleknek, az egész Szent Háromságnak. Vajon, testvérek, hogyha valaki egy halálos veszélybe kerül közöttetek, lehet, hogy van ilyen, aki tényleg halálos veszélybe volt, és valaki kimentette. Hát nem természetes, hogy akkor én hálás vagyok a megmentőmnek? Lehet, hogy valaki nagyon nehéz, nem tudom milyen helyzetbe került, és onnan valaki segítőkezet nyújtott neki, és kisegítette, lehet, hogy anyagilag, lehet, hogy lelkileg volt valaki nagyon, és valakinek a szeretetét átélte. Nem vagyunk hálásak ennek az, ami idézőbe téve megmentőnknek? Hát azt hiszem, testvérek, a legtermészetesebb dolog, hogy hálásak vagyunk. És ha mi hiszünk, testvérek, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy hála van a szívünkben Krisztus iránt, a Szentlélek és az Atya Isten iránt. A legtermészetesebb dolog. Ha hála van, akkor ezt nem győzzük, testvérek, kimutatni. Nem győzzük kimutatni. Ez a hála a reformátoraink szerint is az egyik legerősebb motiválója a hívő életnek. Mert a hálánkat azzal tudjuk kifejezni, hogy igyekszünk a kedvébe járni a mi Istenünknek. Igyekszünk keresni, kutatni az akaratát, és akkor a követni az otthonunkba, a munkahelyünkön, a magunkban is, a családunkban is, az ő alapelveit, az ő irányelveit. A hálaadás indít az ő követésére. Hát ott van-e a szívünkbe ez az érzület? Hálának a tünete. A legáldottabb betegségnek a tünete, a hitnek a tünete ez. És végül, testvérek, még egy dolgot hadd említsek meg. Itt van az következő tünet. Az Úr Jézus szerinti átformálódás veszi kezdetét a hívő emberben, az evangéliumban hívő emberbe. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, de fontos dolog is, hogy egyszerűen abban az emberben, aki valóban hisz az evangéliumban, egy csomó minden romba dől, és elkezdenek más dolgok felépülni. Ez ott bent a szívébe, a lelkébe. Például összeomlik egy optimista én kép. Mert lehet, hogy magáról az illető meg volt győződve, hogy ő mennyire nagyszerű ember. Vagy hát, ha nem is olyan nagyszerű, de azért mégis. És akkor egyszer csak a Bibliából azt érti meg az ember, és meg is látja az evangélium tükrében, hogy ő nem olyan tökéletes azért, mint Jézus, vagy mint ahogy Isten elvárná, hanem egy bűnös ember, egy vétkes ember. És annak ellenére szereti őt az Isten. De valahogy ez az egyoldalú optimista én képe az embernek összeomlik. Aztán kiépül egy másik önkép, vagy én kép, egy helyes én kép. Aztán összeomlik talán az embernek a jövőképe. Eddig én így képzeltem, meg úgy képzeltem az életemet, és aztán amikor hívővé leszek, egyszerűen valahogy más jövőkép épül fel előttem. Most már nem az a fontos, hogy mi lesz a halálom előtt, az is fontos, de túllátok már azon, és várom azt, ami utána lesz. És itt a földi jövőt is valahogy úgy a Krisztus elé viszem, hogy én ezt terveztem, azt terveztem, de te mit terveztél nekem? Sok erkölcsi kérdésbe is összeomlik az embernek az addigi nézet. Eddig én így gondolkoztam erről vagy arról, mondjuk a házasságról, a szexualitásról, a pénzügyekről, a gyereknevelésről. Így és így, mert így kell, meg úgy kell, ezt olvastam a Blikkbe, meg a nem tudom én hol. Meg ezt mondta a pszichológus, a nem tudom melyik rádió. Mit mondott az Úr? Mit mondott az Úr? Valahogy ő kezdi el az erkölcsi értékrendemet is úgy átformálni, mássá tenni, és azzal együtt az egész életemet. Lehet, testvérek, hogy más perspektívába kerülnek az embernek a különböző dolgai. Mondjuk itt vannak az emberek életében különböző tragédiák, nehézségek, és amíg az ember igazán nem hívő, addig nem is nagyon érti ezeket, hogy volt, miért volt, de amikor már hisz az evangéliumban, minden úgy a helyére kerül. Úgy elrendeződnek a dolgok. Ja, ennek ez volt az értelme, annak az volt az értelme, az Úr ezt ezért, azt azért tette, ugye helyére kerülnek a dolgok. Testvérek, egy ilyen változás indukálódik Jézus Krisztus által, Jézus Krisztus igéje, lelke által az ember szívébe, lelkébe. Úgy mondja ezt a Szentírásban Pál apostol egy helyen, hogy metamorfózison megy át az ember. Metamorfózison megy át az ember. Átformálódik. A második korintusi levélben olvassuk, hogy mi pedig az Úr dicsőségét minnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál minket. Vagyis Isten lelke folyamatosan Krisztushoz hasonlóvá tesz minket. Nem nem fokozatosan, hanem folyamatosan. Nem úgy van, hogy elindul ez az átalakulásunk az Úrtól, az Úr lelkétől, és akkor egyre inkább olyanok leszünk, mint Krisztus. Nem. Hanem folyamatosan válunk Krisztushoz hasonlóvá. Folyamatosan. Nagyon sokszor nem olyanok vagyunk. De mégis van egy folyamatosság ebbe a dologba. Valahogy úgy dolgozik bennünk a Szentlélek, hogy kiütközik rajtunk valami a Krisztusból. Néha megjelenik valami a szeretetéből, a békességéből, a türelméből, a jóságából, a szentségéből. Valahogy kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Pál mondja ezt az egyik gyülekezetnek, hogy fájdalommal szüllek, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Nem csak egyénekben, mint gyülekezetben is megjelenik bennetek a Krisztusból valami ebben a világban. De ezt egyénekre is érthetjük. Testvérek, úgy, az valahogy nem jó jel, hogyha valaki ugyanolyan, hogy egyszerűen tehát nincs ez a Krisztushoz hasonlóvá válásnak a folyamata. Nem lehet megfigyelni benne. Mert ő most is olyan, mint volt 50 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel, vagy 13 évvel ezelőtt. Nincs semmi Krisztushoz hasonlóvá formálódás. Nem ütközik ki semmi krisztusi a szavaiból, a megnyilvánulásaiból. Ez rossz jel. Az a jó jel, az a jó tünet, hogyha van egyféle krisztusivá válás. Ez még ráadásul kötelességünk is tétetik ugye a római levélbe Pál apostol által, aki mondja nekünk, hogy vizsgáljátok meg, hogy mi az Úrnak az akarata. És változzatok el. Azt követve menjetek át egy metamorfózison. Eddig így éltetek, úgy éltetek, így döntöttetek, úgy. Most már azt nézzétek, ott van ő, mit akar ő, és ahhoz szabjátok magatokat. És így menjetek át az ő akaratát követve egy metamorfózison. Nem csak az Úr formál minket át, hanem nekünk is törekedni kell arra, hogy átformálódjunk. Ez a tünet. Ez ott van-e bennetek? Megjelenik az életetekbe? Más észreveszi-e bennetek a Krisztus? Bennünk, bennem is. Megjelenik-e bennünk Krisztusnak valami kis vonása? Nos, előttünk van testvérek négy tünet. Négy lelki tünet. Ha Isten segít, akkor még szeretnék legalább még egy vagy két alkalommal ezekről a tünetekről beszélni. Mert ez elég fontos dolog, hogy lássuk. Jól lássuk, jól értsük, hogy valóban hívő emberek vagyunk-e. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hisztek-e tényleg a Krisztusban, az evangéliumban. Ha igen, szeretitek Krisztust, a szavát, a népét. Ha igen, akkor ismeritek a benne való örömöt, a benne való békességet, az iránta való hálaadást, és formálódik, folyamatosan formálódik Krisztushoz hasonlóva az életetek. Ott vannak-e ezek a tünetek az életetekben? Ez nem egy mellékes kérdés egyáltalán. Remélem, hogy érzékelitek, én szeretném érzékeltetni, hogy ez nem mellékes kérdés. Ez a legfontosabb kérdés. Van-e bennem hit Krisztusba, vagy nincs? Ha itt, ebbe a dologba az a válasz, hogy nincs, akkor az a kárhozatomat jelenti. Ha az a válasz, hogy igen, akkor az az örök életemet, az üdvösségemet jelenti. Csak az örökké valóságunk múlik ezen, hogy van-e hitünk Krisztusban, vagy nincs. Az örökké valóság eltöltésének a minősége, hogy boldogságba vagy egy örök szenvedésbe töltjük el, csak ennyi múlik ezen. Ezért vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. A tünetekből nézzétek meg. Segítsen minket az Úr ebben az önvizsgálatban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy te magad adod elénk ezeket a tüneteket a Bibliában. És ha ezeket megtaláljuk magunkban, akkor az nagyon jó jel. És hogyha megtaláljuk magunkban ezeket, akkor az a te munkád, az a te nagy ajándékod, amiért most is ebben a pillanatban is hálaadással tartozunk, de igazán örök hálaadással tartozunk neked. Kérünk téged arra, hogy akik nem találják magukban ezeket a jeleket, ezeket a tüneteket. Te munkálkodj bennük tovább is, mert előtted senki nem reménytelen esett, és te mindenkit el tudsz segíteni a beléd vetett hitre, az evangélium elfogadására, az igaz hitre. Kérünk téged arra, hogy bennünket is, és másokat is a családjainkban, az ismeretségünkben, gyülekezetekben, a népünkben juttass el erre az élő hitre, az evangéliumba vetett élő hitre, hogy aztán az ő életükben is megjelenjenek ezek az áldott tünetek. Köszönjük te néked azt a csodát, amit hitnek nevezünk, és köszönjük néked, hogy ezt te munkálod azokban, akiket kiválasztottál és megváltottál. Köszönjük néked, hogy ezt a csodát, ezt a lelkileg halottakban munkálod. Azokban az emberekben, akik bár biológiailag élnek, de lelkileg halottak. Akik semmi más, mint csontok, száraz csontok. Köszönjük, hogy mégis jössz, és a te lelked az íge által megeleveníti, és igaz hitet ad ezekbe a holtetemekbe. Kérünk téged arra, hogy hadd éljék át ezt családjaink, ismeretségünk, egész népünk, minél több embertársunk. Köszönjük néked, hogy a mai napon is szóltál hozzánk, hogy tanítottál minket. Kérünk, áld meg szívünkben ezeket az ígéket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket. Kérünk, hogy áld meg az itt nyaralókat, vagy a szabadságra menőket. Áld meg a pihenésükben őket, és újítsd meg őket testileg is, lelkileg is. Kérünk téged, hogy őrized meg a szívünket, életünket. Áld meg a templomépítésünket, add, hogy szépen rendben haladjon előre, és kirendelődjön minden tőled, ami ehhez is szükséges. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akik egyedül vannak, akik gyászolnak, akik szomorúságba jutottak. Légy közel hozzájuk, és emeld fel, karold fel őket is. És kérünk téged arra, hogy hozd haza most még a gyülekezetünk gyermekeit is a gyermektáborunkból, és áld meg az ő szívükben is mindazt, amit ott hallhattak az elmúlt héten. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a keddi bibliórákat szokás szerint megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra mindenkit. Hirdetem továbbá, hogy a Mátraházi konferenciára még ma lehet jelentkezni. Augusztus 16-tól van 21-ig ez a konferencia. Valaki még úgy gondolja, hogy szeretne jönni, akkor még ma szóljon, mert most már lezárom ezt a jelentkezési periódust, aztán le kell adnom azt, hogy most megyünk-e, vagy nem. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Tehát hiába jelentkeztek néhányan az elmúlt héten, még mindig nagyon-nagyon kevesen vagyunk. Úgyhogy 10-12 ember miatt nem csinálunk egy egész hetet. Legalább egy 30-40 embernek össze kellene ahhoz jönni. Hát majd, ha Isten úgy akarja, akkor máskor lesz. De még azért várjuk ki a végét ennek a dolognak. Tehát ma még, ha valaki akar jönni, akkor szóljon, jelentkezzen nálam. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten megvolt a gyerek hét Bózsván, Zemplén megyébe. Nem történt velünk semmi baj, baleset, kígyómarás, semmi nem volt. Hála Istennek érte. Jó időnk volt, mondhatom, szuper időnk volt, ahogy a fiatalok mondanák, ugye. Tehát semmi eső, semmi nagy kánikula, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó időt kaptunk. Mindent meg tudtunk szépen csinálni a gyerekekkel. Ma este jönnek haza, 8:45-kor érkezik be a vonat, úgyhogy köszönjük szépen az elmondott imádságokat, és úgy gondolom, hogy meghallgatásra találtak ezek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, ami a 466. dicséret, 466. Rátekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Énekeljük el mind a 4 versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.
Thank you.